Srimad Bhágavatamból olvasunk, 6. ének, 3. fejezet.
Az orva.
Kotabat,
mint egy kötél.
Yasya.
Yasya.
Akinek.
Akinek.
Vasé.
Vasé.
Az irányítása alatt.
Az irányítása alatt.
Csa.
Csa.
És.
És.
Lóka.
Lóka.
Az egész teremtés.
Az egész teremtés.
Srila Prabhupád fordítása. Yamaraj így szólt. Kedves szolgáim, engem tekintetek a legfelsőbbnek, valójában azonban nem vagyok az. Fölöttem és minden félisten, még Indra és Csandra fölött is, az egyetlen legfelsőbb mester és irányító áll. Személyiségének részleges megnyilvánulása Brahma, Vishnu és Shiva, akik az univerzum teremtéséért, fenntartásáért és megsemmisítéséért felelősek. Olyan ő, mint az a két szál, amely a szőt kelme hosszában és széltében fut. Az egész világot úgy irányítja, ahogyan a bikát vezetik az orrába fűzött kötélnél fogva. Kérlek, ismételjük a fordítást. Yamaraj így szólt.
Yamaraj így szólt.
Kedves szolgáim.
Kedves szolgáim.
Engem tekintetek a legfelsőbbnek.
Engem tekintetek a legfelsőbbnek.
Valójában azonban nem vagyok az.
Valójában azonban nem vagyok az.
Fölöttem és minden félisten,
fölöttem és minden félisten,
még Indra és Csandra fölött is,
még Indra és Csandra fölött is,
az egyetlen legfelsőbb mester,
az egyetlen legfelsőbb mester,
és irányító áll,
és irányító áll.
Személyiségének részleges megnyilvánulása,
személyiségének részleges megnyilvánulása,
Brahma, Vishnu és Shiva,
Brahma, Vishnu és Shiva,
akik az univerzum teremtéséért,
Az
fenntartásáért és megsemmisítéséért,
fenntartásáért és megsemmisítéséért
felelősek.
Felelősek.
Olyan ő, mint az a két szál,
olyan ő, mint az a két szál,
ami a szőt kelme hosszában,
ami a szőt kelme hosszában,
és széltében fut.
És széltében fut.
Az egész világot úgy irányítja,
az egész világot úgy irányítja,
ahogyan a bikát vezetik,
ahogyan mi felvezetünk.
Az orrába fűzött kötélnél fogva.
Az orrába fűzött kötélnél fogva.
Köszönöm. Srila Prabhupád magyarázata. Yamaraj szolgái gyanakodtak, hogy még Yamaraj felett is áll egy uralkodó. Hogy kétségeiket eloszlassa, uruk késedelem nélkül válaszolt. Igen, van egy mindenek felett álló legfelsőbb irányító. Yamaraj felelős bizonyos mozgó élőlényekért, az emberi lényekért, de az állatok, akik szintén mozognak, nem állnak az irányítása alatt. Csak az emberi lények vannak tudatában annak, hogy mi a jó és mi a rossz. És közülük is csak azok fölött van a hatalma Yamarajnak, akik bűnös tetteket követnek el. Így aztán irányító ugyan, de csupán néhány, a fennhatósága alá tartozó élőlény irányítója. Vannak más félistenek is, akik a többi területet irányítják, de mindannyiuk fölött, ott áll egy legfelsőbb irányító, Krishna. Isvara Parama Krishna, Szacsidánanda Vigraha. A legfelsőbb irányító Krishna. A többiek, akik az univerzum működésének irányítása során a saját részlegüket vezetik, jelentéktelenek Krishnához, a legfelsőbb irányítóhoz képest. Krishna azt mondja a Bhagavad Gita-ban 7-7, Matta Parataram Nányat, Kincsit Asti Dhananjaya. Kedves Dhananjayám, Arjuna. Nincs senki, aki magasabb rendű lenne nálam. Yamaraj tehát azonnal szerte foszlatta segítői a Yamaduták kétségeit, megerősítve, hogy létezik egy mindenki felett álló legfelsőbb irányító. Srila Madhvácsárya elmondja, hogy az ótam-prótam szavak minden ok okára utalnak. A legfelsőbb úr egyaránt viszintes és függőleges a kozmikus megnyilvánuláshoz képest. Ez a Skanda Purán a következő verse erősíti meg. Yatá kantá páta szútra, ótá prótáscsa szakstitá, évan visván idam visván ótam prótáncsa szakstitá. Ahhoz a két függőlegesen és viszintesen futó számhoz hasonlóan, amelyből a takarót szedi, az Úr Vishnu a kozmikus megnyilvánulás függőleges és viszintes oka.
Namo Vishnu Padaya Krishna Chaitanya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shri Vasavi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Himalvácsa, Paromadanyu, Jagatasthatastusascha, Otam Protam, Patapadyatra Vishvam, Yadamsatosya Stiti Janmanasha, Nasyuta Vadyasya, Vasi Csalóka. Jamarázs így szólt, kedves szolgáim, engem tekintetek a legfelsőbbnek, valójában azonban nem vagyok az. Fölöttem és minden félisten még Indra és Csandra fölött is az egyetlen legfelsőbb mester és irányító áll. Személyiségének részleges megnyilvánulása Brahma, Vishnu és Shiva, akik az univerzum teremtéséért, fenntartásáért és megsemmisítéséért felelősek. Olyan ő, mint az a két szál, amely a szőt kelme hosszában és széltében fut. Az egész világot úgy irányítja, ahogyan a bikát vezetik az orrába fűzött kötélnél fog. Itt ugye az a Jamilokandánál általában akkor azt szoktuk hangsúlyozni, arról beszélünk, hogy ez a része a Bhagavatamnak arról szól, hogyha valakinek, hogy milyen fontos a szentnéknek az éneklése, vagy milyen hatékony a szentnéknek az éneklése, akár csak egy névről legyen is szó, akkor milyen csodálatos hatása van. És igen, ez így igaz, de itt egy kicsit úgy tűnik, hogy itt, mint hogy ez a rész így le van zárva, és itt egy tanítást hallunk, amit ugye Jamarács tanítja a hírnökeit. Mert, hát hogy úgy mondjam, Adzsámilának a története akkor az így ilyen happy end-el végződött, szóval az ő problémája az meg lett oldva, ugye énekelte az Úrnak a nevét, és akkor pont a halál pillanatában is sikerült az Úr nevét énekelnie, meglátta a Yamadutákat, és akkor ők akkor további éneklésre inspirálták azáltal, hogy ja, bocsánat, meglátta a Yamadutákat, és akkor meglátta a Visnudutákat is, és akkor ugye nagyon megdöbbent, hogy mi ez az egész, és hite ébredt abban, ugye mindig ezt szoktuk mondani, hogyha mi ugye tudnánk, hogy mi történik a halál után, hogy van a halál után élet, akkor mi is komolyabbak lennénk, komolyabban érdeklődnénk a lelki élet iránt. Neki megvolt ez a hite, szóval volt ez az áttörés, megkapta ezt a hitet, és akkor úgy nagyon beindult, és a Yamaduták ugye ott hagyták, először ott hagyták, akkor megint csak a szent név maradt neki, nem volt semmi, és akkor ugye a szent név lett, akkor elment énekelni, és akkor ugye beköltözött a templomba, jó bakta lett, és akkor megint találkozott a Yamadutákkal, és úgy happy end. De volt egy, a probléma az még mindig folytatódott, mert először ugye meglepődött Adzsámila, hogy amikor meglátta a Yamadutákat, de a Yamaduták is meglepődtek, amikor meglátták a Visnudutákat. Azt úgy értették, hogy ez valami felsőbbrendű hatalom, az úgy lejött úgy, hogy a szituációból, és akkor úgy nem úgy behódoltak ennek, nem kezdtek ott harcolni velük, de úgy felmerült bennük ez a dolog, hogy hát várjunk csak, akkor most ez hogy is van, most akkor ki itt a főnök, hogy mi azt gondoltuk, hogy Yamarázs a főnök, és akkor, ahogyha mi cselekszünk az ő utasítására, akkor a helyes dolgot teszünk, de mi értelme egy olyan vezetőt követni, aki igazából lehet, hogy nem is ő a legfelsőbb vezető. És lám-lám, ugye van az előírás, hogy nekünk most kell jönni, el kell vinni ezt az embert, de most jönnek mások, és akkor most milyen ez az űrzavar, milyen kávárja van itt, vagy ilyen kavalkát, hogy most mi ez az egész, most döntsük már, hogy most akkor mit kell csinálni, ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, ki akar potyára végezni egy feladatot, ugye végez valami szolgálatot, és akkor csak úgy nincsen semmi haszna, mert igazából nem is az a helyet. Szóval ilyen fejetlenség, azt gondolták, hogy ilyen fejetlenség van az egész univerzumban, hogy egyszer ez van mondva, egyszer az van mondva, döntsük már, hogy akkor most mi van. És az, hogy Adzsámilának ugye volt ez az áttörés, hogy egy ilyen nagyon erős hitet kapott, tapasztalatból eredő hitet kapott, ez elég volt neki ahhoz, hogy énekelje a szent nevet, és pont az az egy név, az meg elég volt neki ahhoz, hogy olyan szinten, hogy olyan szintre emelje őt, amikor nagyon szilárdan és eltökélten végzi az odaadó szolgálatnak a gyakorlatait. De a Yamadutáknak ez nem volt elég, szóval őnekik meg volt a hitük, hogy van élet a halál után, de mert ez volt a foglalkozásuk, hogy akik hogy azokkal foglalkozunk, ugye akik a halál után, tehát hogy akik eladják a testüket. De annak ellenére nekik volt ez a hitük, de ez nem okozott náluk egy olyan áttörést, hogy mert mondhatták volna, hogy hát itt van ez az Azsámila, ugye tudjuk, hogy tartja, hogy milyen bűnös volt, csak egyszer mondta az Úrnak a szent nevét, és megszabadult minden bűnétől. Hát lehet, hogy nekünk se kellene akkor itt gürcölni tovább, hanem akkor kezdjük el mi is az éneklésnek a folyamatát, szent nevet kezdjük el énekelni, de nem ezt csinálták, hanem ugye meg voltak zavarodva, hogy most akkor mi van, most akkor ki a főnök, ki a vezető itt az univerzumban is. És szóval egy jó ok lett volna, ezt látván, akkor azt gondolni, hogy hát tényleg, akkor nekünk is lehet, hogy nekünk is kellene énekelni, lehet, hogy nekünk is kellene egy kicsit a szabadánkon erősíteni. De nem ezt csinálták, hanem azt csinálták, hogy oda mentek egy amarácshoz, és akkor elkezdtek érdeklődni. Szóval a hit nekik nem volt elég, nekik szükség volt még tudásra is. És akkor elkezdtek érdeklődni, hogy most mi van, most mi ez a fejetlenség itt, most mi ez a káosz. Ebből látszik, hogy ezek nem ilyen magyar jamaduták voltak, mert biztos, hogy csak úgy egymás között úgy zúgolódtak volna, persze, meg ilyenek a vezetők, meg eznek az. Szóval tanulhatunk akkor ugye a jamadutáktól, hogy akkor ők oda mentek a vezetőjükhöz, és akkor elkezdtek érdeklődni. Hogy na, most akkor ez hogy is van ez az egész? Most mi eddig azt gondoltuk, hogy, de úgy látszik, hogy nekünk több tudásra van szükségünk. Ez egy szempontból tanítás azoknak, akik nem vezetők, szóval akik irányítás alatt állunk, hogy ha úgy tűnik, hogy fejetlenség van a vezetésben, akkor kell menni, és akkor kell érdeklődni szépen, kultúráltan, annak rendje módja szerint, Vaisnava etikettet követve. És hát ha pedig valaki vezető helyzetben van, akkor neki meg az benne a tanítás, hogyha nincsen megfelelő oktatás, szóval akik rájuk vannak bízva, ők nem kapnak megfelelő oktatást, akkor így zúgolódni fognak, értetlenkedni fognak, nem tudják végrehajtani megfelelően a kötelességüket, és nem a szóval nem fognak szadanázni sem, mert nekik ez egy zavar volt, lehet, hogyha másképp alakult volna, akkor kiderült volna nekik is, hogy húha, milyen jó ez a Nárajan, lehet, hogy ezt a szót, ezt nekünk is többet kellene ismételgetni. Szóval akkor baj lesz, vagy a másik féleképpen, hogyha nem gondoskodunk arról, hogy a beosztottak ők rendesen szadonázzanak, rendesen csapázzanak, akkor mindenképpen zavar lesz a fejükben, és akkor azt fogják gondolni, hogy a vezetéssel van a probléma. És egy másik szempontból is egy nagyon példás vezető, most azt mondtam, hogy volt-e már az a vers, hogy nagyon példás vezető Jamarás, mert amikor felmerül az, hogy az ő beosztottai követték el ezt a hibát, hogy majdnem elvittek egy baktát a pokolba, akkor ő vállalta a felelősséget. Szóval a vezetőknek azért is ez egy ilyen plusz felelősség a nyakukban, hogy gondoskodni kell a beosztottakról, hogy ők lelki életet gyakorolják, hogy fejlődjenek a lelki életben, akkor ez azért is egy plusz felelősség, mert utána őnekik kell majd azokat a hibákért, majd őnekik kell a büntetésből részesülni. És akkor jobb, hogyha fektetnek itt energiát abba is, hogy a beosztottak azok így nem, mint itt a jamadutákban, hogy ne csak ahhoz értsenek, hogy hogyan kell büntetgetni, hanem ahhoz is értsenek, hogy hogyan kell énekelni a Hare Krishna mantrát, és hogy kell énekelni a Hare Krishna mantrát. És ez nem csak mondjuk egy országra igaz, tehát mondjuk egy országra, hanem mondjuk egy lelki közösségre is, mint az ISKCON. Mert sokszor van, hogy most Dániában voltunk, és akkor ott nagyon sok ilyen nagyon sok dicséretet hallottunk Magyarországról, hogy itt milyen szépen követik Srila Prabhupádnak az elveit, és hallottunk a rossz példáról, és hogy az a rossz példából is lehetett tanulni. Tehát, hogy mondjuk voltak vezetők Európában, akik hatalmas projekteket vezényeltek, hihetetlen eredményeket értek el, millió és millió számra osztottak könyveket, de amikor jött egy valami hiba, valami probléma, akkor minden összeomlott. És akkor azt mondta nekünk, ott a Nilátabúval beszélgetünk, akkor azt mondta, hogy a vezetőknek az egyik kötelessége, hogy felépítsenek egy olyan rendszert, ami még akkor is működik, hogyha ők esetleg már nincsenek jelen. És hogy Srila Prabhupád ezt megtette, ő felállította az ISKCON-t, ami úgy volt, hogy igazából Bhaktisiddhanta Maharajnak a kérése volt ez, amikor eltávozott, ő kérte, vagy nem tudom, amikor eltávozott, mert már előtte is, ő kérte a tanítványait, hogy hozzanak létre egy ilyen GBC-t, mert ez a GBC, ez eredetileg az angol vasútnak az irányító testülete volt. És akkor főleg abban az időben indiaiaknak ez egy ilyen elképesztő, egy ilyen isteni csoda volt, hogy olyan rendezett minden, hogy van egy sín, mennek a vonatok erre-arra, és nincsen karambol, nincsen összeütközés. Indiaiaknak ez egy ilyen hihetetlen jó szervezettségnek minősül. És akkor náluk volt ott az angol vasútnál volt ez a governing body. Igen, ez volt. Egy ilyen irányító testület, és akkor ők úgy irányították, úgy volt a vezetés a vasútban. És Bhaktisiddhanta Maharaj, ugye meg tudjuk, hogy ő meg mindent hajlandó volt Krisna szolgálatában használni. Ugye neki volt egyedül szolgálata Bengáliában, meg a bengáli kormányzónak. És akkor ezt is bármit, mindent hajlandó volt használni. Jó, oké, ez egy GBC, oké, működnek a vonatok, akkor ezt is. És akkor ő kérte, hogy akkor legyen egy ilyen GBC, de az ő tanítványai nem csinálták meg. Jelek szerint csak Srila Prabhupád hallotta meg ezt a kérést, és akkor ő megalkotta ezt a GBC-t. Szóval ő felállított egy olyan struktúrát, ami az ő eltávozása után is majd működni fog. És akkor azt látok ott, mint példát, hogyha mondjuk van egy vezető, és akkor elmegy. Ha nincs meg ez a struktúra, akkor minden össze fog omlani. És azért nagyon szép dicséretet kaptunk így Magyarországon, a vezetők, magyarországi vezetés, hogy itt azt mondta, hogy ez még az egyetlen sziget Európában, ahol még megvan ez az eredeti rendszer, amit Srila Prabhupád kért. És hogy sokszor azt gondolják bakták, amikor ennek a struktúrának a felállítása történik, hogy ez a valaki vezető, aki ezt így képviseli, hogy akkor ő nagyon kemény. De azt mondta, hogy Srila Prabhupád sokkal-sokkal keményebb volt. És hogy ez igazából ez egy ilyen szükséges rendszer, hogy ezt fel kell állítani, egy ilyen struktúrát, mert hogy kell egy ilyen vezetés, mindenképpen szükség van egy ilyen vezetésre, nem lehet, hogy csak egy vagy néhány személynek a szeszélye alapján történjen az irányítás. Szóval ilyen szempontból nagyon példamutató volt, mert nem elég csak az, hogy mondjuk valakinek a hite felébred, valami lelki dolog van, azért ez ilyen ezoterikus elképzelés, hogy az emberek, szóval csak a hitet kell felébreszteni, hogy a hit a lényeg, akkor ez így önmagában nem elég. Nem elég még az, hogy van hit és tudás, még az sem elég, hanem kell egy ilyen jó szervezettség, vagy a tudásnak akkor, hogyha mindenképpen azt mondjuk, hogy akkor a tudásnak a része az, hogy tudni kell, hogy hogyan kell megszervezni a vezetést, tudni kell azt, hogy mi az a struktúra, ez a tudásnak a része kell, hogy legyen, az oktatásnak, a képzésnek a része kell, hogy legyen. És akkor itt ezt mondja, itt Yamaraj, hogy igen, a vezetés az úgy van, hogy én is egy vezető vagyok, de én egy alárendelt vezető vagyok, és van egy legfelsőbb vezető. És az látszik, hogy így Yamaraj nem volt irigy. Szóval ő hajlandó volt elismerni azt, nagy örömmel, ugye az egyik marhazsan, nagy örömmel hajlandó volt elismerni azt, hogy igen, van egy legfelsőbb vezető, és én is irányítás alatt állok. és nekem is azt kell követnem, amit ő diktál. Ugye, mert Jamarács, ő a felső lélektől kap instrukciókat, hogy hogyan kell mondjuk a bűnösökkel kapcsolatban dönteni, szóval a felső lélek ő mindent tud, és Jamarács a felső lélekkel kommunikál, és akkor ő vele van egy kapcsolatban. Szóval akkor erről kaptunk egy nagyon szép ilyen tanításokat, nagyon szép is volt, meg nagyon vicces is volt, hogy akkor milyen hibákat lehet elkövetni, de ezekből a hibákból tudunk tanulni, és kell tanulnunk, mert tényleg elképesztő, szóval itt Magyarországon nagyon-nagyon különleges helyzetünk van. 3 napot voltunk ki, de sikerült 3 nap alatt összefutnom együttükkel, aki úgy fújta a hülyeségeit, mint hogy tényleg, mint hogyha könyvből olvasnál. Szóval nagyon fel vannak készülve, nagyon tudják, nagyon mondják, és ez annak a jele, hogy szóval, hogy ott valahogy másképp működik a dolgok, itt más szelek fújnak, köszönhetően annak, hogy itt nagyon erős ez a követés. Igen, mert ez az egyik volt, amire dicséretet kaptunk, hogy milyen jó a vezetés, de a másik, arra is kaptunk dicséretet, hogy milyen szigorúan követünk, mert valahogy úgy volt, hogy minket képültek, hogy Csétanya Csaritámitákat osszunk, és akkor kérdeztük, hogy és akkor hol vannak a Csétanya Csaritámiták, amiket ki kell osztani. És mondták, hogy hát az nincsen, az a nagy raktárban van, de van egy csomó más könyvünk. És akkor mondtuk, hogy de nekünk azt mondták, hogy Csétanya Csaritámitát kell osztani, és akkor, hogyha lehetséges, akkor azt szeretnénk. És akkor jó, akkor elmentünk a nagy raktárba, és hoztunk, és úgy nagyon az úgy levették egyből, hogy hoppá, itt tényleg itt nem csak ilyen eszetlenkedés van, hanem követik, ami van mondva. Mert a vezetőknek meg mindig az a panaszuk, hogy hát persze mi megmondjuk, hogy mit kell csinálni, de hát nem csinálják. Szóval a vezetőknek jól kell tudni vezetni, és felelősséget kell vállalni, és törődni kell a rájuk bízottakkal. A rábízottaknak, a követőknek meg azzal kell törődni, hogy elégedetté tegyük a vezetőket, és hogy szigorúan kövessék az utasítást. Ez nem mindig könnyű, egyszer volt egy ilyen eset, amikor ugye lakókocsiba laktunk, és akkor, hát én nem vagyok egy jó követő, ezt tudjátok, és akkor sok borsot töltem a csétyagúrpróbnak az orrállal, és akkor szegény már végül oda, hogy már írt egy levelet Úr Marázsnak, és akkor azt a választ kaptuk, azt írta, nagyon nagyon jó példa, azt megjegyeztem, hogy ha van egy háború, és van egy raj, vagy egy szakasz, akkor sokkal jobb, hogyha egy nem nagyon ügyes parancsnokot követ mindenki, mint hogyha mindenki kitalálja, hogy hát szerintem ezt kellene csinálni, szerintem meg azt kell csinálni. Akkor már sokkal jobb, hogyha van egy olyan parancsnok, ami nem olyan nagyon ügyes, de az egész szakasz együtt mozdul, akkor van esélyük, hogy elérnek valami eredményt, vagy hogy túlélik. Amúgy meg lényegesen kevesebb. Szóval, hogyha beosztottak vagyunk, vagy hogyha vezetők vagyunk, vagy hogyha igazából mind a kettő, akkor ezeknek a szerepeknek kell megfelelni. De mindenek fölött még mindig ott van az, hogy mindezt Krisna tudatban kell tennünk, Krisna örömére kell tennünk, és mindezeknek a... mert itt is ugye felmerül ez, hogy van ez a dharma, meg a szanátana dharma, tehát hogy a... hogy követjük a dharmát, de hogy a szanátan a dharma, az fölötte áll. És ugyanígy, hogy vannak vallásos cselekedetek, vannak vallásos erőírások, de ezeket a szanátan a dharma alá rendeljük. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy valakinek mondjuk van valami kötelessége, azokat végrehajtja, de nem csak pusztán a rituáció kedvéért, hanem azért hajtja végre. Lehet, hogy neki erre nincs is szüksége, de végrehajtja azért, hogy példát mutasson, és ezzel másokat inspiráljon, hogy ők is kövessenek, hogy ők is kövessék a dharmát. Mondjuk a számtalan példa van, mondjuk Srila Prabhupád is dzsapázott, pedig neki nem lett volna arra szüksége, hogy most így mechanikusan próbálja emlékeztetni magát Krisnáról, sose felejtette el Krisnát, de még annak ellenére a példamutatás kedvéért akkor mind követte ezeket az előírásokat. Például volt egy eset, amikor beteg volt, és megkérdezte a GBC-t, mondta, hogy a GBC döntsön, hogy most akkor ilyen állapotban elmehet Indiába, vagy sem. Mert azt mondta, hogy ha én nem követem a GBC-t, akkor mások se fogják követni, akkor ezzel fognak példálni, és akkor döntsön a GBC, és akkor követte. Szóval ez egy ilyen szép példa, hogy példát mutat, pedig hát neki nem kellett volna. Ugye Krisna még azt is rábízta, hogy mikor hagyja el a testét, szóval még a halálnak a diktálását se kellett követnie, hanem amikor ő úgy döntött, akkor. Szóval akkor így a Szanátana Dharma, akkor az igazából az a végső dharma, az a végső kötelesség, és azért Srila Prabhupád úgy határozta meg, hogy ez az ISKCON, ez a nemzetközi szervezet, ez a Krishna Bhakti Rasa Bhavi Támati Kriyatam Yadik Utopi Labhyate Tatra Lojyam Abhimulyam Ekalam Jamakoti Sukriti Nalabhyate. Hogy ez a legfontosabb dolog, hogy egy mohó vágyat fejlesztünk ki arra, hogy Krishna Bhakti Rasa Bhavi Támati, hogy elmerüljünk a Krishna Bhaktinak, az odaadó szolgálatnak, Krishnának végzett odaadó szolgálatnak az ízeiben. Ez a legfontosabb dolog, és ezt sosem szabad szem előtt éveszteni. Mindig azon kell dolgoznunk, hogy az odaadó szolgálatot azt meg tudjuk ízelni, meg tudjuk gyakorolni, és át tudjuk adni másoknak. Mert végül ez az egésznek az értelme, ez az egésznek a lényeg, és mindent ez alá kell rendelni. Van ez a másik más, hogy mindig emlékezni kell Krisnára, és sose felejtsd el, hogy közélek. Smartabhya satatam Vishnu, vismartabhyo na jatucit, sarvavidhi, nisetasyu, etayureva kinkara. Hogy sarvavidhi, minden szabálynak ez az értelme, ez a lényege, e felé vezet igazából bennünket. És hogyha amikor esetleg úgy alakul az életünkben, hogy ezek a vidhik, ezek a szabályok ezt akadályozzák, akkor abban az esetben a szabályokat akkor el lehet, illetve el kell vetni. Ez ritka, de esetleg ilyen is előfordulhat, és ez azt mutatja, hogy sokkal fontosabb az, hogy mindig emlékezzünk Krisnára, és mindig tudatosítsuk azt, hogy van egy legfelsőbb vezető, van egy legfelsőbb irányító, nekünk is őt kell követni, és hogyha vannak olyanok, akiknek az élete tőlünk függ, ránk vannak bízva, akkor őket is elfelé kell vezetni, és ez azt is jelenti, hogy prédikálás, ugye mert itt van Magyarországon a nyakunkban, mint egy felelősség, és akkor 9 millió embernek kell ezt, úgy kell hitet adnunk nekik, és kell tudást adnunk nekik, és létre kell hoznunk egy struktúrát, hogy ők hogyan tudják akkor a lelki életet gyakorolni. És mindemellett még nekünk is gyakorolni kell a lelki életet, mert az már biztos mindenkinek kiderült, hogy nekünk egy Náráján az nem volt elég ahhoz, hogy felszabadulunk. Mondtuk már. Szóval hogy úgy egyszer mondani azt, hogy Náráján, az nekünk nem volt elég. Szóval akkor így nekünk úgy lesz ki, hogy többre lesz szükség. És akkor hogy azt nagyon-nagyon komolyan kell csinálni, hogy igazából, mert nekünk nem is a felszabadulás a célunk, lehet, hogy a felszabadulást azt el lehet érni egy szóval, de nekünk nem a felszabadulás a célunk, hanem nekünk az a célunk, hogy olyan szeretetre, olyan tiszta és olyan erős szeretetre tegyünk szert, amivel el lehet jutni Goloka Vrindavanba, és ott azért elég magas a mérce. Szóval akkor ezt nem szabad szem előtt érőszerűen, ez nem lehet más, hogy valami fontosabb, mint ez. Mindig ez kell legyen a legfontosabb dolog, mert ez lesz a halál pillanatában, ez lesz a legfontosabb. Szóval akkor ott nem, másnak nem lesz értelme vagy értéke. Van esetleg valami ilyen... Igen?
Azt szerintem kezdik a javoliták, ezek mondom zsívák is, milyen testben vannak ők. Ezek nem emberek, ugye?
Lapozod a képek, Csamány.
De ne este.
Igen, ne este. Azok volt a kérdés, hogy ezek a zsívák, ezek, hogy a jamaduták, hogy ők zsívák, és hogy milyen testben vannak.
Nem az, hogy néz ki, hanem hogy milyen fajnak számít.
Azt én nem tudom sajnos, hogy milyen fajnak számít. Gondolom a 8.400.000-ből a 400.000-ből, ami ember szabásúak.
Tehát nem félisteni státuszban?
A félisteni is ember szabású, én nem tudom. Tehát a 400.000-ből a félisteni is vagyok.
Köszönöm, mégis csak kaptam választ.
Ma volt a második, aki.
És azt szerintem, hogy megkérdeztem, hogy mondtad, hogy nagyon szép és vicces tanítást kaptatok, hogy a vicces tanítás valamennyiben.
Ami nekem a legjobban tetszett, ez rövid lesz. Én azt mondta Malidár Prabhu, hogy Hát én is voltam ilyen bakta programvezető. Az volt a bakta program, hogy akkor holnap kimegyünk könyvet osztani. Itt háromféle rendőrség van. Így kezdődött a bakta program. Mert azt mondta, hogy ott abban az idő, az ő idejében úgy volt, hogy mély víz. Szóval jött egy bakta program, az azt jelenti, hogy ki vagy képezve, és ki vagy képezve az, amik azt jelenti, hogy tudod, hogy mi a törgés. Volt egy másik, hogy volt egy bakta, nem emlékszem a nevére, de úgy volt, hogy elindult a lakókocsival, belenézett a tükörben, beraktak hozzá egy csomó újoncot, és akkor ment a kocsival, és nézte a tükörben, ezek milyen arcok, mi lesz ebben? És akkor kiszálltak, úgy volt, hogy megálltak egy helyen, és mondta nekik, hogy oké, szálljatok ki, menjetek ki osztani, és akkor majd, hogyha sikerült osztanotok valami könyvet, akkor utána lesz reggeli. És elindultak, bezárt az ajtót, és akkor elmentek osztani. És akkor délben visszajöttek a kocsihoz, és volt ez a bakta, 40 könyvet osztott, szóval nagyon jól sikerült neki. És akkor ebédeltek, és utána megint kiküldték őket osztani. És úgy volt, hogy kiderült, hogy ez a bakta igazából kleptomániás, súlyosan beteg. És akkor este, amikor jöttek, akkor ugye mondta, hogy hány könyv, leszámolt a lakcsmit, és akkor a zsebéből elkezdte elővenni a dolgokat, amiket még így sikerült megszerezni, mert így üzletezett. Nem utcázott, hanem üzletezett. És akkor mondta, hogy de, mert ilyen, volt ilyen női harisnya, meg ilyen kis apró cuccokat így elhozott. És akkor mondta, hogy nem lehet, szóval beteg volt, nem lehetett lebeszélni, hogy ne csináld, és akkor csak végén már csak annyit mondott neki. Tehát miért nem valami normál, ami hasznos dolgot ad előtt, és elkezdve a női haris lehet. Szóval, hogy de hogy mindenkinek akkor úgy adtak akkor hitelt, meg tudást, meg próbáltak akkor mindenkinek, hogy segít. Volt egy másik, amikor így mondtam, hogy jött a Harikés Marrás, és hogy beszélt előtte lévő vezetőkről is, akik így nagyon szerették, hogy vannak ilyen Vyasa Puja, meg ilyen imádat dolgok, de mondta, hogy Harikés Marrás azt nem szerette egyáltalán. Volt egy nap, akkor ez a Vyasa Puja nap volt, de utána amúgy nem, és akkor egyszer jött úgy panaszkodva, hogy pont Vyasa Puja volt, és így jött, mint aki így sántít, így húzza a lábát. És akkor kérdezték tőle, hogy mi a valami baj történt. És mondja, megmosták a lábamat, de tiszta méz maradt. Nem lehetett ez, és kapott mindig 50 darab sapkát, meg zöldkőt, és a Vyasa Puja napján mindig megállította a Isten testvérét. És csak itt egy sapka. Neked nincs zokni, gyere csak, gondolj. Mert hogy most mit csinálja 50 darab sapkával, meg 50 darab zoknival. Hát valamikor a vezetőknek ilyen helyzetük van, hogy ezt is el kell fogadni. De csak így kötelesség, hogy nem szabad ehhez ragaszkodni. Ez egy pár volt, amire így emlékszem, majd a csendben biztos tudom.
Ez a kész esetleg.
Volt még esetleg? Igen?
És egy nagyon gyors, hogy itt a magyarázatban az volt, hogy az emberek felett van csak hatalma. A marázsok is azok közösek, azok, akik bűnt követtek el. De hogy emberek alatt itt konkrétan csak az emberek, vagy a humanoidok úgy általánosságban valami?
Mi a különbség a kettő között? De, és az nem humanoid, de te szempontodból?
Hát de, csak hogy ők is oda
kerülnek. Tehát az a kérdés, hogy mondjuk egy rácsasza, hogyha elkövet valami bűnt, hogy akkor ő Yamaraj elé kerül-e?
Vagy egy félisten, akkor nem vezető félisten, csak egy félisten.
Hogyha elkövet valami bűnt? Hát úgy van, hogy ha jól tudom, úgy van, hogy a félisteneknél, ott ők ott más elbírálás alá esnek. Szóval más náluk, más a bűn, mint ami nálunk bűn. És akkor ott, hogy ott igazából nincsen bűn, tehát ott, amit ők csinálnak, akkor arra ők nem kapnak visszahatást. Hanem ők ott felérik a jó cselekedeteiknek, a jámbor cselekedeteiknek az eredményét. De azért, amit ott csinálnak, nincs. És akkor a példát, amit mondott erre Bhakti Vidya Purna Maharaj, mondjuk ez a tiltott szexuális élet, szóval hogy ott a mennyei bolygókon, akkor ott ez van, hogy élvezik az életet. Vannak ezek az örömadó kertek, de hogy ők azért nem kapnak visszahatást. De olyan van, hogy mondjuk valaki egy félisten, számtalan ugyan példát hallunk, hogy egy félisten megbánt egy bölcset, és az a bölcs megátkozza, és azért viszont szenvedniük kell.
Indra Bali Maharaj. Köszönöm.
Ez így van? Jól van, tovább, ez is felfogadjátok?
Na, a
rákszaszár nem mondtad, a félistát. A rákszaszár? Hát biztos a rákszaszárnak is máshogy van, szóval, hogyha egy rákszaszár megeszik egy embert, mert mondjuk emberevők, akkor mondjuk egy tigris elkap egy őzet és megeszik, akkor biztos annak ugye más a rákszaszárnál is biztos, hogy máshogy van ez bírálva. De el tudom képzelni, hogy ugye a rács az, aki végül kiszabja a büntetést, de mások az arányok.
És akkor a félistenek, amikor elszárad a füzér és jönnek le, akkor nekik nem kell előtte javarács, azt nem mondja, akkor most hova már most meghalt, hanem még egyszerűen csak leesnek mechanikusan ide a földre, és akkor itt folytatják.
Azt nem tudom, de még hogyha mennek is javarács elé, az más, mint...
Nyilván, hát ott úr jönnek, én megnézzük.
Hogy van a gazdagfurálában van, hogy más kapun jönnek be, és...
Igen.
És
valahol nagyon ilyen, szépen vasadók, és minden nyomorás, nagyon, nagyon szép fajstól megjön, és akkor átlenítjük, hogy meg elkérdezte a valót.
Egyébként, hogy ugye, mondta Balaván Prabhu, hogy akkor mennyik meg is visszatásnak a jó karmákat érjük fel, de hogy akkor, amikor az itt elfogy, és megint meg kell születni, akkor már csak a negatív visszatások jönnek, vagy marad valamennyi jóból, ami még azért úgy,
az úgy van, hogy a rosszak miatt el kell menni a pokolba, és a jókat, azokat pedig megkapjuk a mennyei bolygókon. És a mennyei bolygókon ott úgy van, hogy ha jól tudom, úgy van, hogy választhatnak, hogy elkezd fogyni a világfüzér a nyakukba, akkor már csak egy évük van. És hogyha úgy döntenek, hogy ott, akkor azonnal ott hagyják a mennyei bolygókat, akkor az a pici, ami megmaradt, azt még elhozhatják ide, és akkor valami jó családba születnek. Vagy pedig, hogyha nagyon ragaszkodnak, akkor maradnak az utolsó pillanatig, de akkor is megnyílik alattuk a föld, és akkor lefogyanak, és akkor nem hozzák magukkal, hanem akkor ott mindent felégették, minden elfogyott. És akkor újból el kell kezdeni összegyűjteni valamelyiket.
Szóval azt jelenti, hogy utána még van egy kör a pokolból is.
Ha jól tudom, úgy van, hogy először a büntetést kapják meg, és utána...
De nem biztos.
Szóval úgy van, hogy mondjuk ember volt, és akkor volt valamennyi fekete pontja, valamennyi piros pontja. És ha jól tudom, hogy először a fekete pontokat leradírozzák a pokolba, és utána kapja meg a piros pontokért az eredményt, és utána megint visszajön, mint ember.
Értem.
És akkor lehet újabbakat gyűjteni. De nem tudom, hogy a fekete van előtt, vagy a piros, de valahogy...
Bocsánat, a Mahabharatban azt írják, hogy azt olvastam, hogy a jámbor lények általában a büntetéstől töltik le először. Ez inkább a jámbor lények.
Tessék, hogy sánc szakú.
Ez
válaszok.
Ez válaszok. És jó, hogy miért?
És jól választok.
Akkor ennyi? Köszönöm szépen, és
sokat
vágom, hogy a Prabhupádot hívják. Jaj! Jaj! Jaj!